Dicsértessék a Jézus Krisztus! Lehet, hogy már nagyon sokan unják, de hát ha arra gondolunk, hogy egész évben minden nap hallunk valamit a reformációról, a közcsatornákon, az 500 évről, én azért hozom ilyen részleteiben a reformáció korára választ adó tridenti zsinatot, hogy legalább katolikus részről is megvilágításba kerüljenek azok a hit erkölcsi kérdések, amelyek eltértek az addig 1500 évig tanított katolikus tanítástól, és hát valamiféle új választ is adtak rá. A szentségeket vettem egy pár alkalommal, hogy hogyan álltak hozzá a hitújítók, viszont nem térek ki mindegyikre. Nem térek ki például a keresztség szentségére, mert az első és alapvető szentség, hála Istennek, egy és ugyanaz a keresztények között. Tehát kölcsönösen el is fogadjuk egymás keresztségét, tehát ott nagy gondok, problémák nem voltak. Legfeljebb a reformációnak volt egy olyan ága, amelyik a gyermekkeresztséget hát megszüntette, ezek voltak az anabaptisták, és bevezették a felnőtt keresztséget, mondván, hogy azt tudatosan kell a keresztséget fogadnunk. Kétségtelen, hogy a felnőtt keresztségnek is megvan az értelme, miután a keresztség Isten áldását, azaz kegyelmét is adja, ezért a korai egyházban már volt gyermekkeresztség, mert olyaneket olvasunk, hogy megkeresztelkedett ő is egész háza népe. És hát egyre inkább, amikor már a keresztény éra általánossá vált, gyermekeket is kereszteltek. Ezt csak azért fűzöm a mostani hittanóra elé, hogy a keresztségre részletesen ezért nem térek ki, mert azt közösen elfogadjuk, ugyanis a keresztségnek van egy olyan szinte hihetetlennek tűnő lehetősége is, hogy ha valaki nincs megkeresztelve, és egy másik megkereszteletlen ember, de ez halálveszély, ez háborúra vonatkozik, az egyház szándékára szokásos módon megkereszteli, hogy János, én téged megkeresztellek az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, vízzel leönti háromszor, érvényes keresztség. De hát ez ilyen rendkívüli esetekre vonatkozik. Most azonban még a betegek kenetéről ejtenék szót. Régen, ahogy mondták, az utolsó kenetről, hiszen az megszűnt a reformáció egyházaiban szentséggé lenni. Ugyanis egyszerű a magyarázata a megszűnésnek, mert jól lehet szól róla az evangélium, én is szólok majd róla, szól róla kifejezetten Jakab apostol a levelében, de Luther Jakab levelét szalmalevélnek, ilyen könnyű és szinte az egész újszövetségi gondolkodással, igazából páli gondolkodással, hát ellentétben állólag gondolta, mert hát Luthernek volt az a tétele, hogy egyedül a hit, sola fides. Egyébként itt nincs a Szentírásban, csak úgy, hogy a hit által üdvözölünk, de hát magánál Szent Pálnál is számos esetét ki lehet mutatni, hogy összeköti a hitet és a cselekedetet. A hit, amely a szeretet által tevékeny, Galata levélbe. És hát Szent Pálnak mindig úgy épülnek fel a levelei, hogy van a hitben való megerősítés, a dogmatikai rész, és azt követi különböző pasztorális erkölcsi tanítás, ami megint csak a cselekedetekre vonatkozik, és hát maga a szeretet himnusz mondja, hogy a hit is megszűnik a végén, a remény is, de a szeretet a tettekben megnyilvánul, szeretet megmarad. De miután Jakab levelét olyan ellentétesnek találta Luther a páli levelekkel, mert Jakab azt mondja, a hit nem ér semmit, ha nem a cselekedetekben mutatkozik meg. Szóval mutasd meg a hitedet cselekedetek nélkül. Hát akkor csak hiszékenység, vagy valamit mondok, hogy hát én is elhiszem. Tettekre van szükség, mondja Jakab apostol. Na most ezt a hitújító kivette, viszont ebben van már benne az ősegyháznak a gyakorlata, a betegek kenetével kapcsolatosan. Na, hát ugye ki kell indulnunk magából a betegség értelmezésekből, mert a betegség az egyszerre lehet testi és lelki, egy bizonyos, hogy az egész embert érinti. Hát mai korunk annyit beszél a pszichoszomatikus betegségekről. Valakinek sok lelki problémája van, és átmegy testi problémába. De fordítottja is igaz, hogy van egy fogyatékkal élő ember, mert nagy baleset érte, egy idő után a lelke is olyanná válik, hogy nem lát jövőt, depressziósra válik, és így tovább. Tehát az egész embernek a sérülését jelenti a betegség. És hát miután a betegség a legegzisztenciálisabb kérdéseket veti föl, hogy mi ennek az értelme, mert addig, ameddig valakinek van egy kis gyorsan elmúló betegség, addig nyilván, hogy ez nem érdekes. De abban a pillanatban, amikor nagyon súlyosra válik egy betegség, hetekig, hónapokig, évekig tart, és ugye hát az emberi lét olyan, egyre beteg vagyunk, akkor mi ennek az értelme? És hitbeli kérdéseket is fölvet, hogy hát ha egyszer jó az Isten, akkor miért engedi meg, mikor ott vannak a gonoszok, azt én még szenvedek. Ugye hát ez, most az Ószövetség az egyértelműsítette először, hogy az ember bűnös, tehát a szenvedést meg is érdemli. Egyébként zárójelbe hagyd mondjam, hogy a reformátoroknál ez a teológia nagyon sokszor előjött. Hát gondoljunk a himnuszunkra, Kölcsey, egy református ember volt, bár gondolkodott az, hogy katolikus hitre térjem, azt mondja, oda bűneink miatt gyúlt harag kebletben. Ugye, és ezt, ha olvassuk a reformátori írásokat, ott mindig a bűn és a mi büntetésünk. És hát pontosan egybeesett a reformáció kirobbanása Magyarországon és a török hódoltság kezdetével, az egy szörnyű pusztítás volt, az az akkori iszlám állam, mondhatnánk, ugye, a Mohácsi csata. És akkor azt mondták, mert a katolikus egyház annyira leromlott, hogy az Isten büntetésül küldte a törököket. Ezt mondták a prédikátorok. Hát persze aztán Pázmány megfordította. Hát azt mondja, volt addig itt török, még nem volt reformáció. Hát mikor jött a török? Mikor a reformáció robbant? Addig nem volt török. Akkor jött a török. Na, vice versa, ezt így egymásnak a fejéhez vagdosták. De az Ószövetségben is voltak már olyan lények, akik ezen sokat gondolkodtak. Ugye tudjuk, hogy a Jób könyve az egy tanmese, ugye? Hogy egy ember istenfél, azt annyi csapás éri, hogy a végén már elátkozza azt, hogy megszületett. Már minden csapás érte, és akkor fölteszi a kérdést, hogy miért van ez így, miért felesége is mindig, hogy te voltál nagy vallásos ember, hát most ezt kapod. És a végén azért mégis és jutalmat kap a hűségéért, mert azért csak kitart nehezen is Isten mellett, megjutalmazza és mindent visszakap jó. Ez egy ilyen tanmese az Ószövetségből. A Prédikátor könyve, melyik hát ilyen görög filozófikus könyv, az azt mondja, hogy hát igen, az embernek próbákra van szüksége. És a próbatételek egyike a betegség. Valahogy így fogta föl. Na most Jézus tudomásul vette, hogy az ember sok betegséggel küszködik, de nem kötötte szorosan egybe, hogy na most bűnkövettél el, most rögtön megbüntet az Isten. Hát ott van a vakon szülött esete, mindenki tudja az evangéliumból, kivétkezett, hogy ez így született. Hogy se az apja, se az anya nem vétkezett, még ő se. Isten akarata nyilvánul meg rajta, és az üdvösség jeleként fölmutatta a gyógyításait. Mert az üdvösség az egy gyógyítás lesz a test lélek számára. Tehát egy olyan valami, amikor megszűnik az ember betegsége, ahogy a Jelenések könyve úgy szépen mondja, hogy és Isten letöröl szemünkről minden könnyet. Értelmet kap az is, amit addig értelmetlennek tartottunk. Teológia aztán ezen a vonalon haladt tovább. Az ortodoxia keleten az azt mondta, hogy a bűn a léleknek a betegsége. Tehát aki bűnözik, bűnt követel, lelkében megbetegedett. Tehát érdekes, mert biztos is, hogy ha valaki tudatosan súlyos bűnöket követel, ott a lélek egészségével gond van. A nyugati teológiában pedig azt mondták, nincs közvetlen kapcsolat a bűn és a büntetés között, tehát nem azért törik el a lábam, mert esetleg előtte káromkodtam, de azért a bűn ott van a betegség hátterében, kezdve az eredeti bűntől, az ember gonoszsága miatt, tehát azért valamiképpen mégiscsak ott van, de nem közvetlenül. És hát erre az esetekre, amikor valaki beteg, sőt még Isten kísértése is vannak, Isten ellenes kísértése, így mondhatnám, akkor nagyon kell az embernek a segítség, hogy az Isten ebbe a nagyon nehéz helyzetébe, mert ha megnézzük, a szentségek azok mindig ilyen erős életfordulókhoz kapcsolódtak. Valaki megszületett, keresség, bírmálás, fiatallá válik, felnőtté, a gyónás is, ugye az oltári szentség, a papszentelés, a házasság, olyan nagy emberi évfordulókhoz, vagy jelentőség teljes eseményekhez kapcsolódik. Ugyanígy a betegségben ott van az isteni kegyelem. És hát Jézus életében elküldte az apostolokat arra, hogy gyógyítsanak, mert ő is gyógyított jelként. És hát ezt olvassuk a Márk evangéliumában, azok elmentek és hirdették, hogy tartsanak bűnbánatot. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és azok meggyógyultak. Tehát Jézus életében, nyilvános működése alatt is volt egy ilyen, hogy elindította a tanítványokat, akik bűnbánatot hirdetnek, és akkor mellette a gyógyító eszközként olajat használnak. Hát miért olajat? Hát azért olajat, mert annak van egyszerre egy ilyen természetes gyógyító hatása is, legalábbis így gondolták az ókorban. Idézzük föl az irgalmas szamaritános történetét, ott volt az összevert ember, fölvette, sebeibe bort öntött, micsodázta, fertőtlenítette, és utána olajat öntött rá, még talán összehúzta a sebeket. Szóval a lényeg az, hogy az ókorban az olajat gyógyító eszközként is használták, és azt hiszem most is van ilyen hatása égési sebeknél, és így tovább. És ebből kézenfekvő volt, hogy mint eszközt felhasználják a betegek gyógyításánál. De azt az olajat nem akárki adhatta oda, az olajat azt ugye préselték, hát Jézus is az olajfák hegyén hal meg, vagy ott imádkozik az olajfák hegyén, mert termesztik az olajat, de az olajat aztán kultikus, vallásos célokra megszentelték. És hát a keresztény egyházakban ez volt a püspök feladata. Nagycsütörtökön szenteljük is a délelőtti misékben a katekumenek, aztán a betegek olaját, majd pedig a krizmát is, hát ami a megkenésnek egészen különleges alkalma, amikor azt használjuk, legyen az bérmálás vagy papszentelés. Na most az olajat azt a püspök szentelte meg. Ez így van a keleti és a nyugati egyházban egyaránt. Vannak olyan elméletek teológia történetéből, hogy talán még hívek is használták így, hogy magukra kenték, vagy betegre kenték imádság közbe. Hát lehet, de a szentség mindig a mástól való fölkenetést igényli. Tehát a pap sem kenheti meg önmagát. Én hallottam olyan, hogy volt, aki hát azt mondja, nem árt, hát megkeni magát, azt imádkozik, ugye? Tehát, de a szentségeket, azt mindig más, azt nem szolgáltathatjuk ki magunknak. Si a keresztséget, si a bűnbánat szentségét, si a betegek keretét, és így tovább. Na most, ezért is a papok, a püspök által megszentelt olajat használták. Most, hol van az a hely? Hát Jakabnál van ez a hely, amit hát pontosan így ír le, hogy előtte mondja, hogy ha valaki jókedvű, énekeljen. Ha bánkódik, akkor imádkozzék. De aztán folytatja tovább, beteg valaki köztetek? Hívassa el az egyház presbitereit, ezt mi papnak szoktuk fordítani. Azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg őt olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer. Itt mind a két szempontja ki van emelve a betegek kenetének, ami sajnálatos módon a 19. századtól a 20. századig közepéig utolsó kenetté lett. Extréma unció. És hát annak is megvolt az oka, de itt még nem azt látjuk, hogyha valaki beteg, akkor annak már agonizálni kell. Mert azt mondja, még hogy hívassa el, még ő hívja az egyház papjait, tehát nem annyira beteg, hogy már nincs is értelménél. Megkenik őt olajjal. A hídből fakadó imádság megszabadítja a beteget. Tehát ők várták azt is, hogy gyógyulására lesz, megkönnyebbíti őt az Úr, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer. A középkor egyházában már nem annyira a betegek gyógyítására, testi gyógyítására gondoltak, hanem a bűnök bocsánatára, hogy aki megkapja, már ha olyan állapotban van, hogy nem is tud gyónni, nem is tud áldozni, de feladják neki a kenetet, akkor bűnbocsánatot nyer. Hát mi lehet itt ennek az oka, hogy ez ilyenné vált, ilyen utolsó kenetté az, hogy először is régen nagyon nagy penitenciák voltak. Tehát nem olyan, hogy egy mi atyánk egy üdvözlégy, hanem nagy penitenciák. És igencsak húzódoztak a gyónástól az emberek, ezért is kellett, hogy évente gyónjál, már később mondták, ugye? Tehát, hogy legalább évente egyszer gyónjál. Aztán hát halogatták az emberek, vagy mikor már nagyon nagy betegségben voltak. Másrészt, aki megkapta a kenetet, főként, hogyha ilyen haldokló volt, és hát mégis megmaradt életbe, akkor az már sok mindenből kivózza, nem értett utána már húsételt, mert akkor az most már készüljön az üdvösségre, akkor már nem házasodhatott utána, nem lehetett buliba táncolni, és így tovább. Mert ő megkapta az utolsó kenetet. Tehát ő most már készüljön, most már oda, és ne törődjön azzal, hogy milyen jólét van ebben a világban. És akkor, hát ugye itt egy ilyen fejlődés van, vannak dokumentumok, igazában imádságaink is vannak azokból az időkből, hogy hogyan és mit imádkoztak akkoron a betegekért. Ugye a reformáció egyházában is megmaradt az imádság a betegek, azt ők is végzik. Tehát, hogyha valaki beteg az evangélikus református egyházakban, akkor imádkoznak érte, sőt, ő is imádkozhat a maga gyógyulásáért. De nem válik szentségé, nem válik olyanná, hogy az egy kiemelkedő szentségi eseményé legyen. Na most, amit mi tudunk itt a Jakab apostol levele utáni időkből, volt egy Ince pápa 416-ból, ő még úgy mondta, hogy hát a beteg hívja, nem ki még haldokolni. És akkor még várták, hogy meg is gyógyulhat testileg. Akkor is már az olajat a püspök szentelte föl, és hát a pap szolgáltatta ki, és egyébként még az is elképzelhető, hogy valami hívő is megtette ezt. Viszont már a firenzei zsinaton 439-ben ott már a halálos betegeknek lett föntartva, és ugyancsak az püspök által megáldott olajat a pap szolgáltatja ki, de hát miután halálos betegről van szó, ők akkor már csak a bűnbocsánatot és a lélek gyógyulását várták. Jött a tridenti zsinat, amelyet én itt taglalgatok, az miután a hitújítók elvetették a szentséget, megállapítja azt, hogy ha valaki azt állítaná, hogy az utolsó kenet nem a mi Krisztus Urunk által alapított igazi és valódi szentség, amelyet Szent Jakab apostol hirdet, hanem csak az atyáktól bevett szertartás, vagy emberi koholmány, legyen kiközösítve. És akkor itt utal arra, hogy az Urunktól alapított, mert ő is küldte az apostolokat. Aztán, ha valaki azt állítán, hogy a betegek szent kenete nem közöl kegyelmet sem bűnöket, meg nem bocsátja, sőt a betegeket sem könnyíti meg, hanem egy már megszűnt, csak régebben meglévő gyógyító karizma legyen kiközösítve. Ugyanis az ősegyházban voltak olyan emberek, akik gyógyítottak. És akkor a hitújítók azt mondták, hogy hát igen, hát ha evangéliumi módon élünk, akkor most is lesznek olyan emberek, akik gyógyítanak, ha kell, még csodásan is. És aztán hát azt is mondja, hogy ha valaki azt állítaná, hogy ne az egyház papjai, akikről Szent Jakab a buzdítás írta, hívják csak el a betegek megkenésére, hogy ne csak püspök által felszentelt papokat, hanem bármilyen közösség élén lévő életkor szerinti véneket, és ennek következtében az utolsó kenet sajátos kiszolgáltatója, nem egyedül a pap, legyen kiszolgáltatva. Tehát a zsinat, tridenti zsinat hozzá kötötte, hogy a papoknak, hát nyilván a püspök is magától értetődő, a papoknak kell ezt a szentségét kiszolgáltatni, és nem is a diákonusoknak, csak a papoknak, vagy a magától értetődően a püspöknek. Viszont ők azt mondták a tridenti zsinaton, hogy súlyos betegségben lévő, vegye föl, de ennek lehet a Szentlélek kegyelme a bűnök és bűn maradványainak eltörlésére, hogyha az Istenbe vetik a bizalmukat, és testi gyógyulást is hozhat. Na most a második vatikáni zsinaton, miután egy más antropológiai szemlélet volt már, mit jelent ez? Tehát a korábbi századokkal ellentétben nem választották oly élesen szét a testet és a lelket, mint hogy a platóni filozófia nyomán a középkorba tették, hanem azt mondták, hogy az ember egy testi-lelki egység. Ezért a II. Vatikáni zsinat fölújította azt a gondolatot, hogy Visszanyerhetik az emberek a testi gyógyulásukat is a betegek kenetének a fölvételével. És hát ezért van az, hogy bizonyos alkalmakkal, betegek világnapján, mit tudom én, Nagybőjtbe, csoportosan olyan emberek is fölveszik, akik saját lábukon mennek oda. Tehát nem csak azokhoz, akikhez úgy hívják már ki a papot az utolsó pillanatokba, hanem saját maga is, akinek van valamilyen betegsége, az lehet lelki, lehet testi betegség, fölveheti. Jött egy újabb szempont a mostani időkben, az a nyilvánvaló tény, hogy az emberek főként itt a civilizált államokban egyre hosszabb időt élnek. Egyre hosszabbat. És maga, tudja az, aki benne van, az öregség is egyfajta betegség. Az öregség is már, mert érzed, el se tudok, azt se tudok, és hogyha az meg valósággá válik az a dolog, amit most a minap is hallottam, hogy egyre több lesz a demenciában szenvedő, tehát aki felejt, aki nem tudja, hogy mi történt előtte 5 perce, ugye az nem föltétlen Alzheimer korban szenved, hanem magával az öregséggel, betegséggel, a rövid távú emlékezet, meg sok minden más együtt jár, és már az is maga egy betegség, mikor egy öreg nem tudja, hogy mit hova tett, hol van, mint van, el van kesered, vagy semmi se jut az eszébe, semmi úgy nincs, mint ahogy korábban, és gyakorlatilag nem is tudnak mit csinálni ezzel, mert hiába szedetnek valakivel vitaminokat, meg minden, ha olyan, akkor nem lehet kivédeni. Talán azt mondják, hogy a tanulás, hogyha valaki az agyát trenírozza állandóan, akkor nem lesz ilyen, de hát egyszer úgyis ott is bekövetkezik. Na miért kerítek neki ilyen nagy feneket? Azért, hogyha egyszer a betegség nek a tüneteit mutatja az öregség, a mind hosszabbra nyúló öregség, akkor nem is kell neki nagyon súlyos betegnek lenni az illetőnek, fölvéheti a betegek kenetét mondjuk évente a betegek világnapján. Mert az egy készületet ad, tehát ugye a betegek kenetének a fölvétele, főként ha össze van kötve a többi szentséggel, hogy valaki elvégzi a gyónását, szentáldozását, lelkileg is készül, minden bizonnyal, hogy a javára válik az ember testi lelki valójának. És hát ugye meg is változtatták a szövegeket, a II. Vatikáni zsinat után a betegek kenetének megváltozott a tartalma, vagy a szövege, mert most ezt mondjuk, hogy a Szent Kenet által, s nagy irgalmassága szerint, segítsen meg téged az Úr a Szent Lélek kegyelmével. Mert ugye minden szentségben ott van a Szent Lélek, aki továbbítja nekünk a krisztusi tanítás, a örökség életben maradt formáját. Ezért a Szentlélek kegyelmével segítsen meg, és akkor ebben benne van, hogy szabadítson meg bűneitől, üdvözítsen meg, és erősítse jóságosan. Tehát ami annyit tesz, hogyha kell, akkor, ugye, vagy ha Isten úgy akarja, akkor gyógyulj meg. Ugye az is önmagában már gyógyulás sokszor, hogyha egy olyan ember, aki azt mondja a betegnek, hogy ó, még, és hitelt érdemlő, hogy nem olyan nagy betegség ez, meg fog gyógyulni, hogy ebbe hisz, hogy meggyógyul. Ugye én is, nekem is volt olyan esetem, mentem beteghöz, és akkor utána kijöttem, lányának mondtam, hát én már láttam elég sok beteget, meg mindent, mert közben már hívták az orvos, méghozzá az orvos veje küldette be a kórházba, már anyukának most már úgyis vége, és akkor elmondom, én már sok beteget láttam, ilyen, mert hívtak így ilyen beteghez, haldoklóhoz, én úgy láttam, hogy még nem. És akkor, mint azt, mit beszéltetek? És akkor mondja a lányának, hogy hát az atya azt mondta, hogy ő már látott sok beteget, de te még nem fogsz meghalni. És akkor bevitték a kórházba, akkor kérdezte az orvos, hogy hát most minek hozták be. Mert egy olyan hatást gyakorolt rá, hogy a pléba, vagy az atya megmondta, hogy még nem van beteg. Ugye? Tehát van egy ilyen pszichikai dolog is, és hát az Isten ilyen hatásokat is tud gyakorolni, és hát visszaadhatja az embernek a testi egészségét. És hát ugye a zsinat után, vagy a tridenti zsinat után, aztán a katolikus egyházban nagyon fontossá vált az, hogy ne menjenek el a betegek szentségek nélkül. Ugye? Tehát sokkal nagyobb gondot helyeztek rá, hogy a betegek ne menjenek el szentségi fölkészítés nélkül. Ma már szinte olyan furcsa, hogy mikor bejelentenek egy halottat, hogy megkérdezi az ember, hogy hát szentség el volt látva. Nem, hát ő azt mondják, hogy nem volt még olyan állapotban, ugye, hogy már meg is halljon, mondják. Még nem gondoltuk, hogy meg fog halni. Ilyet mondanak, de olyan is van, hogy hát hogy mertük volna kívni, akkor rögtön tudta volna, hogy neki meg kell halni. Ugye, hát én magam is egy ilyen első ilyen betegkenetek feladásákor kimegyek, még a nevét is tudom betegnek, mert elsőket mindent megjegy az ember, ott ült a diófa alatt egy pokrócon az öreg, és akkor azt mondja, na, a szomszéd azt mondja, ennek már meg kell halni. Hát mondom, hát honnét veszi? Mert járt nála a pap. Hát tényleg meg is halt szegényként, de nem azért halt meg, mert a pap járt nála, hanem mert azt hitte, hogy hát a szomszéd is megmondta, már járt nála a pap. Ugye, tehát ezért viszont nagyon fontosnak tartották, hogy szentségekkel megerősítve halljon meg az illető. És hát erre van egy nagyon szép ilyen, idéztem én ezt már, de most szó szerint idézem, ugye Rákócinak a halálát leírja Mikes Kelemen, a Hűség és Íródiák, ott van vele Rodostóba, és hát minden napjait egy ilyen naplóba írja, meg mint ha volna neki egy képzeletbeli nénye, ugye, kedves néném, és ez hát az irodalomnak egy csodálatos termék, ez a Mikesi napló, mert voltak neki úgynevezett misszilis, azaz elküldött levele is ide meg oda, de ezt a levelet ő csak úgy maga szórakoztatására írta, mintha lenne neki egy nénye, akiről beszámol mindenről, és amíg visszaválaszol. Szóval ez egy érdekes, ugye, hogy olvasó tábor nélkül, mert nem tudta, hogy ezt fogják-e valamikor is olvasni, olvasó tábor nélkül egy csodálatos irodalmi művet alkotott a jó Mikes Kelemen. Egyébként az egri érseki liceumban, könyvtárban őrzik az eredeti példányát, a Bartakovics érsek szerezte meg, mert sokkal később, tehát akkor meghalt Mikes, az 1760-as, 50-es évek végén, akkor hányódott ez az irat, és aztán valahogy kereskedőkön keresztül eljutott Magyarországra, és akkor 61-ben halt, 1761-ben elkerült Magyarországra, és az egri érsek szerezte meg. Na most ezt írja, amikor Rákóczi nagy beteg. Érdekes. Ugye minden nap misét hallgatott, akkor nem így mondták, hogy részt, misét hallgatott. A mise után, nem közbe, mert hallgatták, amely pap odavitte neki a szentelt ágat, térden állva vette el kezéből. Mondván, hogy talán több ágat nem fog venni, mert ugye készülnek húsvétra, virágvasárnapja van. Hetfűn jobbacskán volt, kedden hasonlóképpen, még a dohányt is megkívánta és dohányozott. De azt csodálta mindenikünk benne, hogy ő semmit halála órájáig a háznál való rendben el nem mulatott, se meg nem engedte, hogy ő érette valamit elmulassanak, minden nap szokott órában felöltözött, ebédelt és lefeküdt. Noha alig volt el, de mégis úgy megtartotta a rendet, mint egészséges korában. Szerdán délután, ez volt nagy szerda, nagyobb gyengeségben esett, és csak mindenkor aludt. Egynehányszor kérdeztem, hogy mint vagyon. Csak azt felelte, én jól vagyok, semmi fájdalmat nem érzek. Csütörtökön igen közel lévén utolsó végihez elnehezedék, és az urat magához vettem nagy buzgósággal. Estve a lefeknésnek ideje lévén két felől a karját tartották, de maga ment a hálóházában. A szavát igen nehéz volt már megérteni. 12 óra felé éjszaka mindnyájan mellette voltunk. A pap kérdette tőle, ha akarja-e felvenni az utolsó kenetet. Intette szegény, hogy akarja. Annak vége lévén a pap szép intéseket és vigasztalásokat mondván neki, nem felelhetett reája, noha velünk vettük észre, hogy eszin van. Azt is láttuk, hogy az intéskor a szemeiből könyhullatások folytanak. Végtére szegény ma 3 óra után reggel az Istennek advá lelkét elavulék, mivel úgy halt meg, mint egy gyermek. Szüntelen reá néztünk, de mégiscsak azon vettük észre által menetelit, amidőn a szemei felnyíltanak. Ő szegény árvaságra hagyva bennünket ezen az idegen földön. Itt irtóztató sírás-rívás vagyon közöttünk, az Isten vigasztaljon meg minket. Tehát leírja azt, hogy vette föl az utolsó kenetet, és nem egyszerre az oltári szentséggel, mert az már tényleg úgy volt, hogy az már utolsó kenet volt akkor, úgy tartották, hogy akkor most már majdnem, hogy hát meg is kell akkor halnia az illetőnek. De ez a katolikus egyházban megmaradt olyan szentségnek, amit azóta is hát kifejezetten fölad katolikus egyházunk, és az a Szent II. János Pál pápa, aki már ott volt a halál küszöbén, a által elkövetett merénylet után, egy könyvet, egy enciklikát adott ki, a Salvifici Doloris, hát az üdvösséges szenvedés címmel adta ki ezt az enciklikát. Hogyha korábban adta volna ki, akkor nem lett volna olyan hitele. Tehát, hogyha ő ezt a halálos betegsége előtt megírja betegeket látogatva, közel se lett volna a hitele, mint úgy, amikor hát hónapokig súlyos beteg volt, sőt, hát emlékszünk rá, hogy élet-halál között volt hetekig, aztán fertőzést kapott, és hát ugye itten ő is megkeresi a szenvedésnek az értelmét, keresi, hogy ennek mi volt az értelme, és hát most itt a 100 éves Fatimánál kell arra emlékeznünk, hogy azt a golyót, amit a testéből kioperáltak, aztán elvitte Fatimába, és a ott meglévő ilyen fatimai Szűz Mária szobor koronájába belehelyezték azt a pisztolygolyót, amit majdnem halálos bajt okozott. Tehát ugye ez a enciklikája II. János Pál pápának egy olyan írás, ami a mai kor embereinek segítséget nyújthat, hiszen olyan ember írta, aki nagyon-nagyon sok betegségen ment keresztül. A beteg betegi kenete így aztán ugye kiteljesíti a szentségekről vallott katolikus tanítást. A tridenti zsinat aztán még hát ide kapcsolta a búcsúkat, ugye azt a lehetőséget, hogy az egyház bizonyos alkalmakkal még a ideig tartó büntetés, tehát a tisztító tűz büntetését is épp azért engedheti el, mert ugye Szent Péternek azt mondja Jézus, hogy amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit föloldasz, föl lesz oldva a mennyben is. Tehát az a búcsú, amivel sajnos eléggé visszaéltek a reformáció idején, mert hát mindennel szentdókkal is vissza lehet érni, az megmaradt az egyházban, és hát főként ilyen alkalmakkal, ugye, vagy a teljes búcsú kegyelmét is megadja az egyházunk. Úgy körülbelül zártam is a tridenti zsinatnak a reakcióját mindarra, amit a hitújítás másként értelmezett, mint annak előtte. És hát ugye a tridenti zsinat azt mondta, hogy először a hitbéli tanítást kell rendbe tenni. A reformátorok azt mondták, hogy először egyházreform legyen. Mit értettek ez alatt? Azt, hogy hát legyen nagyobb fegyelem, a papok a hívek életében, azt utána beszéljünk arról, hogy mit hiszünk és mik a szentségeink. Azt mondta a tridenti zsinat, hogy először azt kell lefixálni, hogy mi az, amit a katolikus egyház vall, mert ugye, nagy mondás az, hogy a rosszul élőkkel szemben mindig irgalmas volt az Anyaszent Egyház, de nem a rosszul hívőkkel, mert ott azt korrigálni kell. És hát a tridenti zsinat ugye először a hit kérdéseire, illetve a szentségi kérdéseire adott választ, és hát gyakorlatilag ez a tanítás minden napig, mai napig érvényben van, talán azzal a különbséggel, hogy a második vatikáni zsinat némely szentségnek más oldalát is megmutatta, ami teljessé teszi az értelmezést, de hát azt jól tudjuk, hogy a katolikus egyházban a hitletétemény a stabil, de annak a kibontása, a dogma fejlődése az addig, amíg világ a világ, ameddig az egyház el nem ér a parúziába, az eszkatonba, addig mindig lesz mód és szükség arra, hogy azt értelmezze és kibontsa. Hát ez a hitanóra, meg a többi más hittanóra is ezt a célt szolgálta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Pável Balázs érsekatyakatekézisét hallották.